Nem olvasok most többet, mint az 5. fejezet első 14 versét, de a 6. részt is áttekintjük. Tehát az 5. rész, Eszter könyve, 5. rész, első 14 versét olvassuk fel. Fennállva hallgassuk meg. 3 nap múlva királynői ruhába öltözött Eszter, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király pedig királyi trónján ült, királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a király kezében levő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. A király megkérdezte tőle, mi áradban vagy, Eszter királyné, mit kívánsz? Még ha országon felét is megkapod. Eszter így válaszolt, ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítettem. A király ezt mondta, siessetek Hámánért, hogy teljesítsük, amit Eszter mondott. Azután a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter készített. Borivás közben így szólt a király Eszterhez, mit kérsz, megkapod. Mit kívánsz, még ha az ország felét is meg lesz. Eszter így válaszolt, van kérésem és kívánságom. Ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, hogy megadja kérésemet és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítek nekik. Holnap azután megfelelek arra, amit a király mondott. Azon a napon Hámán örömmel és jókedvűen távozott, de meglátta Hámán a király kapujában Mordokájt, aki nem kelt fel előtte, és nem rettegett tőle, azért elöntötte Hámánt a méreg Mordokáj miatt. Hámán azonban erőt vett magán, és hazament. Majd magához hívatta barátait, meg feleségét, Zereszt, és elsorolta nekik Hámán, hogy milyen nagy a vagyona, mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető emberénél, és királyi tisztviselőjénél. Majd ezt mondta Hámán, Eszter királyné sem hívott meg mást arra a lakomára, amelyet készített, csak a királyt és engem, és holnapra is én vagyok hozzá hivatalos a királlyal együtt. De mindez nem elég nekem, amíg azt látom, hogy a zsidó Mordokáj a király udvarban van. Akkor ezt mondta neki a felesége Zeresz és barátai, csináltatni kell egy 50 könyök magas fát, reggel pedig mond a királynak, hogy akasszák fel rá Mordokájt. Aztán vígan mehetsz a királlyal a lakomára, Hámán helyeselte ezt a dolgot, és megcsináltatta a fát. Urunk, köszönjük, hogy még tovább is időzhetünk, te lábaidnál is foglalkozhatunk igéddel, kérünk, hogy adj igei világosságot szent lelked által, hogy mindezekből üzenetet meríthessünk. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvérek, ennek a fejezetnek a fő gondolata nyilvánvaló, legalábbis az első részének a fő gondolata az, hogy Eszter közben jár az ő népéért. Egy picit vissza kell kanyarodnom az elmúlt fejezetre, amelyből láttuk azt, hogy nem is olyan könnyű, nem is olyan egyszerű volt ez a közbenjárás, ennek a bevállalása, hiszen Tudta Eszter, hogy valójában senki nem mehet be a királyhoz, illetve ha mégis oda bemegy, a királyi palota elé áll, belső udvarra, a bejárati ajtó elébe áll, akkor ez azt jelenti, hogy vagy kinyújtják felé az aranypálcát, akkor bemehet, vagy ha nem nyújtja ki a király felé az aranypálcát, akkor elviszik és megölik, azonnal kivégzik. Ilyen szigorú törvény volt. És azt is tudta Eszter, hogy éppen az előző királynénak a magatartása, aki a királynak nem engedelmeskedett és szembeszegült a királlyal, éles helyzetet teremtett, úgyhogy ő nincs olyan könnyű helyzetben, hogyha ő bemegy, és megállott a királyi palota bejárata előtt, mert lehet, hogy ez a helyzet ez azt eredményezi, hogy nem fogják beengedni, illetve kivégzik akkor. Tehát a kezdeményezés az inkább mindig a király kezében volt, ez Eszter könyve szerint, az akkori szokások szerint, nem pedig másnak a kezében volt a kezdeményezés, kivéve talán a királynak a legrangosabb emberét, aki a király után a második volt, ebben az esetben Hámán királyi tisztviselő volt az, aki minden királyi tisztviselő felett állt. Ő kevésbé tartott attól, hogyha megáll a királyi palota bejárata előtt, akkor, hogy nem nyújtják ki felé az aranypálcát. Minden esetre láttuk azt, hogy Eszter nagyon komolyan felkészült erre, 3 napon át böjtölt, imádkozott a szolgáival együtt, és azt kérte, hogy a zsidók is ugyanezt tegyék Susán várában, és tudjuk, hogy tették, és 3 napon keresztül nem ettek, nem ittak, böjtöltek, hogy az Eszternek a missziója, hogy bemegy a királyhoz, eredményes lehessen. Mindez tanúságokat hordoz magában, hogy könnyelműen nem lehet az Isten elébe járulni. A mennyei király elébe sem lehet könnyelműen járulni. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy menj be a te titkos kamrádba, és imádkozzál a te atyádhoz, és a te atyád megfizet neked nyilván. Azt is mondta az Úr Jézus Krisztus samáriai asszonynak, hogy az igazi imádkozók azok lélekben és igazságban imádják az atyát, vagyis amikor kéréseinket terjesztjük az Isten elébe, akkor azokat szívből, lélekből tegyük, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy hálaadással terjesszük a mi kéréseinket az Isten elébe. No hát úgy látom, hogy Eszter is nagyon tapintatosan járt el, nagyon körültekintően járt el, és amikor beengedik végül is az aranypálcát, kinyújtja felé a király, akkor ő nem mindjárt ront neki a királynak az ő kéréseivel, hanem először is meghívja a királyt lakomára, amelyet készített, sőt, még azután, még azon a lakomán sem adja elő az ő kérését, hanem csak azt mondja, hogy van kérésem, van kívánságom, hanem a következő napon történő lakomán, amelyet megrendez, majd akkor fogja föltárni. Ez arra viszi az én gondolatomat, hogy gondoljuk meg mi is, hogy mi az, amit viszünk az Isten elébe, mi az, mi a kérésünk, mi a kívánságunk. Salamon király jut eszembe, aki mikor Gibeonban áldozatot mutatott be, és akkor az Úr megjelent neki, és mondta, hogy kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. És akkor Salamon nagyon meggondolt volt, és nagyon végig gondolta, hogy mit kér. Nem kérte a bosszúálláshoz, mert egy királynak mindig vannak ellenségei, a sikert a bosszúálláshoz, nem kért nagyon nagy gazdagságot, nem kérte ellenségeinek a lelkét, hanem bölcsességet kért, hogy ki is bejárni tudjon az emberek előtt, helyesen tudja vezetni az országot. Még egy szó, egy mondat az aranypálcáról, amit a király kinyújtott Eszter felé. Abban különbözik az Úr Jézus Krisztusnak az aranypálcája, amit kinyújt felénk, hogy nincs benne semmi szeszélyesség. Ahasvérus királynak az aranypálcája az lehetett, eldőlhetett így is, úgy is, tőle függött teljesen az ő emberi szeszélyétől, de az isteni királynak, Jézus Krisztusnak az aranypálcája, a kegyelem aranypálcája, azt tudjuk, hogy az isteni módon működik. Nem úgy, hogy egyszer így, egyszer úgy, nem úgy, mint Nérónak a keze, hogyha fölfelé mutatott az ujja, akkor meghagyták azt az embert, ha pedig lefelé, akkor megölték. Teljesen a szeszélyétől függött, hanem tudjuk, hogy a Jézus Krisztusnak a kegyelmi aranypálcája az mindig jól működik, mégpedig a következő alapelv szerint, aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem, el nem utasítom. És akkor még hozzátehetjük azt, hogy aki töredelemmel, őszintén, igazán jön, bűnbánattal jön, tiszta szívvel közeledik, őszinte lélekkel közeledik, azt az Úr Jézus el nem utasítja. És ugyanígy a gyülekezetnek is a kegyelmi aranypálcája az úgy működik, hogy nem utasítunk el senkit sem, aki a gyülekezethez jön, ha azt látjuk, hogy ő valóban igazán őszintén jön, keresi az üdvösséget, és alázattal jön, senkit nem utasíthat el a gyülekezet, és nem is utasít el. Az emberek ma is szeszélyesen működnek, vannak, akiket elutasítanak, eldobnak maguk mellől, de Jézus Krisztus nem így működik. Látjuk a királynak a nagy jó indulatát Eszter felé, hiszen valóban szerette ezt az asszonyt, és nagy királyi jószívűsége, nagyszívűséggel, nem tudom mennyi ebben a valóság, az igazság, a szólásmondás, hogy kérjed akár országon felét is, neked adom. Ez lehet, hogy egy ilyen királyi szólásmondás volt, gesztus volt, mert azért nem hiszem, hogy olyan könnyen csak az országának a feléről lemondott volna, de mindegy, ne firtassuk ezt. Az biztos, hogy a legnagyobb király, az Úr Jézus Krisztus, a mennynek, égnek ura, aki az életét adta érettünk, ő valóban mindent nekünk ad, megosztja velünk az ő országát, az ő birodalmát, hogyha hűségesek vagyunk hozzá, akkor részesít minden áldásban, az ő szeretetében. Hát ez a fejezet, ez szól aztán Hámánról is, hiszen amíg Eszter az ő népének a megmentésén fáradozott, és meghívta ugye a lakomára a királyt, meg Hámánt, és ez büszkeséggel töltött el Hámánt, hogy ő meg van hívva. Mikor kiment, akkor meglátta Mordokájt, Károlyi Biblia úgy mondja, hogy Márdokeus, az újfordítás Mordokájnak említi, aki nem kelt fel előtte, és nem rettegett tőle, és ekkor méreg töltötte el Hámánt, mert úgy gondolt, hogy ő olyan hatalmas, és ő olyan nagy, hogy előtte mindenkinek föl kell állni, meg kell hajolni. Már az elmúlt vasárnap már említettem, hogy a háttérben mi húzódik meg. Egy-két mondatban megemlítem most is, hogy Hámán amálekita származású, így említi az igaz, agági Hámán, tehát amálekita származású, Mordokáj pedig zsidó. Bibliában benne van, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre, akik megtámadták Izraelt, amikor kijöttek Egyiptomból. Tehát Isten ezt a népet megítélte, viszont az ősi ellentét az ott volt, ott húzódott meg a háttérben, és bizonyára természetesen Mordokáj tudta, hogy kicsoda ez a Hámán. A háttérből is tudta, de a jelenlegi viselkedése alapján is, ezért nem adta meg neki azt az alapvető tiszteletet sem, amelyet mindenki megadott ennek az embernek, mert úgy gondolta Mordokáj, hogy nem illeti meg őt ez. Ez viszont haragra ingerelte Márdokeust, és illetve Hámánt, és tudjuk, hogy ezért is van az, hogy ő a zsidó népet ki akarja írtatni erről a földről. Nagyon érdekes dolog, hogy milyen egy ilyen főembernek a magatartása. Úgy elhessegeti magától ezt a gondolatot, és akkor hazamenvén elsorolja barátainak, feleségének az ő tetteit, hogy kicsoda ő, milyen nagy a vagyona, mennyi gyermeke van, ez jellemző az ókori időkre, és hogy büszkék voltak nem csak a vagyonukra, hanem a gyermek áldásra is, amely bőségesen volt, mennél több volt valakinek, több gyermeke, annál büszkébb volt rá. És elsorolja azt is, hogy Eszter királyné is csak őt hívta meg. Ezen elgondolkoztam, hogy miért csak őt hívta meg. Az egyes magyarázatok szerint úgy magyarázzák, hogy lehetséges, hogy azért is, mert Eszter úgy gondolta, hogy ennek az embernek van a legfőbb hatalma, és lehet, hogy sejti is azt, hogy levélváltás történt közte is Mordokáj között, gyanítja, és így le akarta csendesíteni, megnyugtatni, de legfőképpen azért, mert hogy őt hívta meg, esetleg féltékenységet akart gerjeszteni a királynak a szívében, Hámánnal kapcsolatosan. Vannak ilyen magyarázatok, de mégis úgy gondolom, hogy itt egyetlen cél volt az, hogy le akarta leplezni őt a király előtt, hogy milyen aljas módon cselekszik, hogy egy népet, amely nem ártott a királynak, a birodalomnak, ki akar írtatni erről a földről a zsidó népet. Hámán elsorolja az ő nagyszerű tetteit, de mégis ott van a szálka a szemében, azt mondja, hogy de mindez nem elég nekem, hogy ilyen hatalmas vagyok, gazdag vagyok, ennyi gyermekem van. Ez nem elég nekem, amíg látom, hogy a zsidó Mordokáj bejáratos a királyi udvarra. Hát nem a királyhoz közvetlenül, mert oda senki nem mehetett be, csak a király palotája belső udvarába bejáratos volt, mint Eszternek a nevelőapja. Csináltatni kell egy, azt mondták neki a feleségem meg a barátai, hogy egy 50 könyök magas fát, és erre föl kell akasztatni Mordokájt. Királytól kérjen engedélyt hozzá, hogy fölakasszák. Hát 50 könyök magas fa az, ha elosztjuk kettővel, ugye, mert így számolják durván a könyököt, akkor az 25 méter magas. Hát írtatlan magas, nem is tudom, hogy miért. Tehát indokolatlanul magas ez a bitófa, de úgy látszik, hogy ezzel akart volna példát statuálni minden ellenségével szemben. Most a következőkben arról szeretnék szólni, testvérek, ami a 6. fejezet alapján van megírva, hogy miközben ez történik, és már a bitófa készen áll Mordokáj számára, hogy király rábólint, miért ne bólintott volna rá, hiszen már a zsidó népet is eladta Hámánnak, hát akkor egy ember mit számít? Miközben úgy néz ki, hogy minden terve sikerül ennek az embernek, minden gonosz tette, isteni beavatkozás történik. Megfigyelhetjük a történelemben, testvérek, hogy sokszor, amikor az emberi gonoszság nagyra nő, és már úgy néz ki, hogy emberek nem árthatnak semmit, nem, a nép nem tud változtatni egy-egy vezetőnek a gonoszságán, aki aljas terveit végbe viszi, akkor isteni beavatkozás történik. Mert az Isten bele tud nyúlni nem csak egyes emberek életében, hanem a történelemben is. Hiszen ő a történelemnek az ura. Kezében van minden. Kezében vannak a királyok, a fejedelmek. Úgy ilyenkor mindig eszembe jut, hogy Gyurcsány is hogy eltűnt a színpadról, bár még mindig ágaskodik és szeretne oda jutni, de egyik pillanatról másikra eltűnt. Pedig azt gondoltuk, hogy mindig ott marad, mert annyira olyan erősen tartotta magát. És a történelemből lehetne régebbi dolgokat is felhozni, ahhoz, hogy olyan emberek, akik hatalmasok és nagyok voltak, és országok, egyszerűen, amikor Isten beavatkozott, összeomlottak. Mert Isten kezében van minden. Ezt nekünk jó látni. De ez akkor jó nekünk, hogyha mi valóban a mi életünket alázattal oda tettük az Úr kezébe. Én azt gondolom, Márdokaus és a zsidók akkor oda tették valóban az életüket, teljesen, mert nem is tehettek mást. Mert már el voltak adva, már ki voltak szolgáltatva. És már bekövetkezhetett volna hamarosan rajtuk az, hogy kivégzik őket és megsemmisítik őket. És akkor mi történik? Isten megvonja az álmot a királytól. Csak ennyi. Azt mondják, hogy az álom az Isten ajándék. Az alvás, ha valaki tud aludni, Dávid azt mondja, hogy békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert egyedül te adsz nekem bátorságos lakozást. Nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, hogy tud-e aludni, vagy nem tud aludni, vagy csak altatókkal tud. Én azt mondom, hogy az álom, az alvás az Isten ajándéka. De összefügg azzal szerintem, hogy ha igazán megbékéltünk a Jóistennel, békességben vagyunk az emberekkel is, akkor persze az egészségi vonatkozása is lehet azért ennek a dolognak, de akkor általában azért tud az ember pihenni. Én akkor nem tudtam, nagyon ritkán fordult elő, hála Jóistennek, egy-egy éjszaka, vergődtem egész éjszaka, hogyha valami nagyon nagy lelki konfliktus volt bennem. És akkor nem tudtam aludni. Hát mások is voltak így, mindenki volt így. Itt most, hogy min gondolkodik a király, esetleg Eszter kérésén gondolkodik, hogy hát nem mondta meg, hogy mit akar, mi lenne az ő kérése, az ő kívánsága, vagy esetleg egyszerűen, ahogy mondtam is az előbb, hogy hát Isten megvonta tőle az álmot, és nem valami szórakozással tölti, hiszen várja a találkozást, nem kell fel, hogy egyen vagy igyon, és akkor szórakozzon, hanem nagyon hasznosan tölti ezt az időt. Valaki mondta, hogy nem tudott aludni, és akkor fölkelt, és foglalkozott az igével, a Bibliával, és utána rájött, érezte, hogy jön rá az álmosságon, lefeküdt, és utána pihent. Nagyon jól pihent. Tehát, hogyha esetleg nem tudunk pihenni, akkor fölkelhetünk, és foglalkozhatunk valami jó dologgal. A király kéreti a nevezetes történeteknek a könyvét, ahol föl voltak jegyezve a nevezetes történetek az ő birodalmában, és hát a legközelebbi történet az az, ami nem régen történt, hogy volt két ember, Biktánáj és Teresz, akik őrizték a királynak a küszöbét, tehát őrök voltak, és ők összeesküvést szőttek a király ellen, hogy meg akarják ölni. De ez valahogyan Mardokájnak a fülébe jutott, és leleplezték ezt az összeesküvést, és kivégezték ezt a két őrt, és följegyezték a könyvbe. Azt kérdezte a király, hogy kapott-e ezért valami jutalmat Mordokáj? Azt mondták a királyi tisztviselők, semmit nem kapott érte. Hát gondolták, hogy nem elég, hogy ott ül Eszter, a nevelt lánya, ő a királynak a felesége, semmit nem kapott. De a király azt mondta, hogy mi jutalmat kell adni annak. És ebben a pillanatban már ott van, hiszen hajnal felé történt ez, és elsőnek érkezik Hámán, azzal, hogy fölakasztassa Mordokájt, és ott van a bejárat előtt, engedjétek be, és a király már is kérdezi Hámántól, szó sem tud jutni, hogy előadja kérését, hogy akasztassuk föl Mordokájt, azt mondja a király neki, hogy milyen kitüntetésben részesítsük azt, aki valami jót tett a királyért, vagy nagy jót tett, megkímélte, megmentette a király életét. És akkor Hámán magára gondolt, hát mint egy egoista, egy önző ember, egy nagyon önző ember volt, egy nagyon gonosz ember volt, hát kit tüntet neki a király, mint hogy engem? Királyi ruhába kell öltöztetni, körül kell hurcolni, Susán várában. Királyi koronát kell tenni a fejére. Kiáltani kell előtte, hogy ilyen az az ember, akit a király megtisztel, kitüntet. Menj Hámán és vedd a királyi ruhákat, adjad rá Mordokájra, és tegyél rá koronát a fejére, és kiáltsad előtte, ilyen az az ember, akit ki kell tüntetni. Hát, gondolom, hogy összezuhanhatott nagyon Hámán az ő lelkében. Hát azt olvasok az igében, hogy 6. fejezetben, hogy mikor ezt megtette, mert meg kellett tennie, akkor utána betakarta a fejét, és úgy ment haza, hogy ne is lássák az arcát. Nem is tudom, hogy tudta megtenni. De meg kellett tennie, mert a király parancsa szent dolog volt, meg kellett tennie. Hát itt az isteni közbeavatkozás, testvérek, hogy azt az embert, akinek az akasztófa állt, Mordokájt, Isten megmentette a bitófától, mert közben kiderült, hogy ő milyen nagy jót tett a királyért. A mi drága urunkat Isten nem mentette meg a bitófától, a keresztfától, hanem Isten megengedte, hogy oda feszítsék, de vajon miért? Érettünk. Helyettünk és miattunk történt ez, hogy Krisztusnak keresztet kellett szenvednie. Viszont Jézusról azt olvassuk, hogy őt harmadnap föltámasztotta az Isten, kihozta még a halálból is, miután lerótta, érettünk a váltságdíjat. Azzal fejezem be, testvérek, hogy Isten elhárította ezt a veszedelmet is. Az igaz ember felől, Mordokáj felől, hogy őt kivégezzék, és tudjuk nagyon jól, hogy arra a fára, arra a hatalmas nagy 25 méteres bitófára kikerült rá, az, aki készítette. Ő került rá. Döbbenetes dolog ez. Óriási tanulságot hordoz magában ez a könyv. Nincs benne az Isten neve, egyetlen egy helyen sem olvasuk Isten nevét Eszter könyvébe. A zsidók nem is nagyon szerették kimondani, elkerülték, de még körülírva sem találjuk meg az Isten nevét. De hogy benne van az Isten, ezt láthattuk az elmúlt leckéből is, hiszen Isten hárította el ezt a bajt, és Isten ítélete volt a 7. fejezet szerint az, hogy az kerüljön a bitófára, aki azt készítette. És így Hámán került végül is oda, de erről már részletesen nem foglalkozunk, majd lehet, hogy még sor kerül rá. Tehát ez tartson vissza bennünket attól, testvérek, hogy még ha ellenségünk is van, vagy hogyha esetleg valakivel szemben ellenszervünk van, hogy rosszat kívánjuk, vagy akarjunk neki, mert az visszaüthet ránk. Úgy szoktok mondani, hogy mint a bumeráng visszacsap az emberre. Tehát inkább mindig a jóra törekedjünk, bocsássunk meg, és rossz indulat ne legyen bennünk senki felé, és akkor Isten megáldja az életünket. Jézus azért került a keresztre, hogy az ellenségeskedést az Efézusi levél szerint megtörje, megsemmisítse. Az ő teste által véget vetett az Úr Jézus Krisztus minden ellenségeskedésnek. Tehát akkor, ha én övé vagyok, Jézusé vagyok, akkor nem lehet az én szívemben ellenségeskedés. De ha még lenne is valami, akkor azt akarja az Úr, hogy vesd el magadtól, vesd ki a szívedből, és legyél jó mindenki felé, mert Isten kezében van minden ember. Amen.